Örök Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a munkási terv részleteit. Január 1-től lesz igényelhető majd a 17-26 év közötti dolgozó fiataloknak a legfeljebb 4 millió forint összegű hitel. A kölcsön kamatmentes, de kezességvállalási díjat kell fizetni az ügyfélnek. Úgynevezett túlélő csomagot javasol a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete. Azt kérik, hogy az ezévi költségvetési törvényben szereplő nyugdíjprémium cél tartalékára szánt 20,5 milliárd forintot ne csoportosítsák át más területre, hanem fordítsák a legrászorulóbb idősek támogatására. A dél-magyarországi vármegyékre összpontosítja a jövőben a kormány az iparpolitikai és a közlekedési infrastruktúrális fejlesztéseket, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A versenyképes járások programban járásonként legalább 250 millió forint fejlesztési forrás biztosít a kormány, emlékeztetett Navracsics Tibor. A kulturális és innovációs miniszter szerint a végső döntés követően akár 3 év alatt megépülhet a budapesti diákváros. Hankó Balázs a TV2 műsorában elmondta, országosan valamivel több mint 46 ezer kollégiumi hely van, miközben idén is csak nem 120 ezeren adtak be kérelmet kollégiumi elhelyezésre. 8 magyar egyetem került a friss Shanghai lista 500-as elitjébe. A felsorolásban a világ 96 országának 1900 legjobb egyetemét hasonlították össze. A magyar intézmények 5 fő tudományterületen versenyeztek olyan neves egyetemekkel, mint a Harvard vagy az Oxford. Megtörténtek az első gyorsított örökbefogadások a kórházban hagyott csecsemőknél, közölte a belügyi államtitkár. Szeptember végéig 31 kórházban hagyott gyermeket nyilvánítottak örökbefogadhatónak az új jogszabály alapján, ismertette Rétvári Bence. Hozzátéve, hogy október 24-ig pedig 7 gyermek örökbefogadási eljárása zárult le. Lehet népszavazás a budapesti olimpiáról, így döntött a kúria, megváltoztatva a Fővárosi Választási Bizottság határozatát, vette észre az Index. A Nemzeti Választási Bizottság emellett hitelesítette azt a népszavazási kérdést, amely munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Ismét elhalasztották a döntést Várhelyi Olivér uniós biztosi megválasztásáról, mert nem tudta meggyőzni az Európai Parlament szakbizottságait arról, hogy alkalmas lenne az egészségügyi és állatjóléti tárca vezetésére, értesült az Index. Várhelyi Olivér az előző ciklusban a bővítésért felelős biztos volt. Zökkenőmentes hatalmi átmenetet ígért a leköszönő és a megválasztott elnök is az Egyesült Államokban. Joe Biden a Fehérházban fogadta Donald Trumpot. A demokrata elnök újra üdvözölte az ovális irodában korábbi riválisát, aki 2016 és 2020 között már betöltötte az elnöki tisztséget. Azt mondta, a gördülékeny átmenet érdekében mindent megadnak, amire szükség van. Kormányzati hatékonyságért felelős társminiszteri pozíciót kap az Egyesült Államokban Donald Trump kormányában Elon Musk. A lendő amerikai elnök a világ leggazdagabb emberét, az indiai származású Vivek Ramaswamy üzletembert is jelöli az új minisztérium vezetésére. Románia 32 darab 5. generációs F-35-ös harci repülőgépet vásárol az Egyesült Államoktól. A román hadsereg eddigi legköltségesebb, 6,5 milliárd dollárra becsült beszerzését a román állami költségvetésből és az amerikai kormány által felajánlott hitelekből finanszírozzák. Az ellenzék támogatását kérte a német kancellár a kulcsfontosságú jogszabálytervezetekben a februári előrehozott választásig. Olaf Scholz megerősítette, hogy december 16-án bizalmi szavazást tartanak a parlamentben, és az államfő ezek után oszlathatja fel a törvényhozást és írhatja ki az előrehozott választást. Bezárták az iskolákat Kelet és Dél-Spanyolországban és evakuálták a lakosokat, mivel 2 héttel a katasztrofális áradások után, amelyek legalább 215 ember halálát okozták, az országot újabb özönvízszerű esőzések sújtják, írta The Guardian. A Dana néven ismert szélsőséges időjárási jelenség Málaga térségét csújtja, beleértve Marbellát, Velezt és Esteponát. Egymástól 700 kilométerre lévő városokat is elöntött a víz. Világméretű szén-dioxid kibocsátási rekord várható idén is, ez tovább nehezíti a pusztító éghajlati szélsőségek elhárítását. Ez derül ki az ENSZ azerbajdzsáni klímacsúcsán közzétett globális karbonháztartási jelentésből. Eszerint a globális szén-dioxid kibocsátás idén 41,6 milliárd tonna lesz, szemben a tavalyi 1 milliárd tonnával kevesebb értékkel. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, helyenként ködös idő, szitálás, gyenge eső sem kizárt, a szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! November 14-én csütörtökön. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim: a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatársak Karkus István, valamint Péderi Zsolt nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal a szeretetről Michael Quist fogalmazta meg. Ő úgy fogalmazott, hogy hiszem, hogy a szeretet nem tud meghalni, mert Istentől jön, és Istenhez tér vissza. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az alízok ünneplik névnapjukat. A név héber, germán, francia és angol eredetű. Az Alice névből származik, amely az Adelheid, Alexandra, Aloisia, Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője. Jelentésen nemes, harcos, bölcs. És gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is. Sőt, azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a cukorbetegség világnapja, és a mai nap Szent Fülöp apostol napja is az ortodox egyházban. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket egészen 14 óráig. Íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben ezúttal dr. Tóth Ferenc agrármérnökkel beszélget majd Artikovics Ernő. És most következzen rövid ajánlónk.
Lényeg az, hogy Írországnak a növénytermesztése leszűkült, úgyhogy hogy a burgonyára alapozták részben a gazdaságot, részben pedig a túlélést. Ahogy én olvastam, termett ott annyi burgonya, hogy nem kellett volna, hogy éhen haljanak az írek. Csak az a helyzet, hogy arra a burgonyára volt fizetőképes kereslet Angliában. És a megtermett burgonyát eladták, és nem maradt annyi burgonya, hogy az éhínségtől megmentsék az ír lakosságot.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk. A szociális ágazatban dolgozókat ünnepeljük a héten. November 12-e pedig a szociális munkanapja volt. Gúr Péter Attillával, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélgetünk az ágazatról, szépségekről és nehézségekről, szakemberhiányról, képzésről, aktualitásokról, és még egy miskolci állatkerttel kapcsolatos jótékonykodásról is. Következzen most bejátszásunk Molnár András műsorához.
És szeretném megköszönni, hát azon túl még egyszer ugye az állatkertnek, az ötletgazdának, de megköszönni az állatkert dolgozóinak, illetve a saját dolgozóinknak is, hiszen a két nap, szombat, vasárnap önkéntesen a saját dolgozóink fogják gyűjteni az adományokat az állatkert munkatársaival együtt. Én azt gondolom, hogy ez is egy szép gesztus arra vonatkozóan, hogy önkéntesen próbálunk a segítséget adni.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó cím összeállításunkban az elváltak és az egyedül maradottak közösségét ismerhetik meg. Ajánlónkban Bitter Lajos lelkipásztori kisegítő beszél.
Már az őskereszténység idejében olvashatjuk a Szentírásban az egyes részletekben, hogy azokat az asszonyokat, akik egyedül maradtak, patriáris társadalom lévén elbocsátottak vagy özvegyek, azokat az egyház mindig is felkarolta, gondozta, gondoskodott róluk. Tehát a kezdetek azok már innen indulnak, sőt az Ószövetségben is megtalálhatjuk a nyomait.
Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak, amelyben többek között arról hallhatják Polgár András atyát, a Keresztény Kulturális Akadémia elnökét, hogy 2x2-s történelmet élünk át életünk során. Az előadás második részét sugározzuk. Majd ezt követően pedig Szőke Rita logopédussal beszélget a gyermekek beszédfejlődéséről a műsor szerkesztője Berec Renáta. Rövid ajánlónk következik.
Hihetetlen, de az első hetekben a beszédfejlődése már javában zajlik. Ebben a korai szakaszban a beszédészlelés fejlődik látványosan. A beszédészlelés tulajdonképpen ilyenkor még nem más, mint az emberi beszéd elkülönítése a környezet egyéb hangjaitól. Ennek feltétele természetesen az épp hallás.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben ezúttal dr. Béres Józseffel és Béres Marcellel, a Béres Gyógyszertár korábbi és jelenlegi elnökeivel beszélget Sallai Éva. Következzen most rövid ajánlónk.
Én gyerekeimmel kapcsolatban mindig is úgy gondolkodtam, hogy nem feltétlenül kell nekik a legmagasabb pozícióra törekedni, akár elnöknek lenni, de az, hogy egy üggyel, ami a családban gyökerezik, valamilyen módon részvényesként, munkatársként foglalkoznak, azért az elvárható. Az külön öröm számunkra, és büszkeség, hogy olyan utódaink vannak, mind a 3 gyermekünk személyében, de jelenleg 2-ről beszélünk, aki a családi vállalkozásban átveszi pozícióinkat.
10 óra 45 perctől a Lélek Szava egyházi kisszótárunkban tovább folytatja Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Mi vagy ki mellett döntök? A biztonság, a jólét, a kényelem, vagy pedig Jézus mellett? Kényelem az önző érdekem, vagy pedig a szeretet mellett. Amikor valami botrányról hallok, vagy egy ellenszenves ember kerül az utamba, aki esetleg még rossz indulattal is fordul felém, vagy kárt okoz nekem, itt is dönthetek, hogy ítélkezem fölötte, vagy imádkozom érte.
11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a Mustármag című műsorunk keddi adását, amelyben dr. Juhász Attila, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teológiai tanára arról beszél, hogyan lehet békére nevelni a gyermekeket a családban. Pár másodperc erejéig javaslom, hogy hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
Egy személyes vallomással kezdem. Megfigyeltem magamon, hogy a háború témája nagyon érzékenyen érint, annak ellenére, hogy a háborút, hála Istennek, személyesen sohasem éltem át. Hamar rájöttem, hogy nálam a háború ellenesség nem politikai elköteleződéssel van kapcsolatban, hanem a neveltetésemmel. Egyébként már a keresztény hitem is elegendő indok lenne arra, hogy békepárti legyek.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Babits Mihály az Elbocsátott vad című költeményét mondja el Gábor Miklós. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyalai imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban ezúttal tovább folytatja a magyar szentek és boldogok ismertetését dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. Majd a folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Alízokat, és a ma születésnapjukat ünneplőkre is gondolunk. Ezután fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kúnya Éva összeállításában. Nos, így hangzik tehát a ma délelőtti és kora délutáni műsor kínálatunk, hiszen újabb műsor ismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában dr. Tóth Ferenc agrármérnököt, a mikrofonnál Tikovics Ernő, vendégem az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársa, azon belül is van egy szakterülete, az mi?
Szakterületem a növényvédelmi állattan.
Tehát olyan állatokkal foglalkozik, amelyek a növényeket károsítják.
Igen, és olyan állatokkal is, amik ezeket a kártevőket gátolják a tevékenységükben.
Több ismerősöm is van, aki egy-egy tudományágban sokat ért el, meg is kedvelte, pedig korábban vagy kezdetben nem azzal akart foglalkozni, de hát csak arra volt üresedés, és azért, ha belássa magát, az ember meg is szereti. Ön sem ezzel szeretett volna először, ugye, foglalkozni?
Gyerekkoromban, mondjuk óvodáskoromban természetesen buszvezető szerettem volna lenni, de elég hamar, tehát már általános iskolában rájöttem, hogy engem az állatok érdekelnek, és általában a kicsi állatok, tehát rovarok, akár csigák, gyűrűs férgek. Először azt gondoltam, hogy biológus leszek, de aztán rájöttem, hogy a biológusok azok túl sok elméleti, tehát elvont dologgal kell, hogy foglalkozzanak, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább agrármérnöknek tanulok.
Van egy meghatározás önnel kapcsolatban. Próbáltam felkészülni a publikációs listájából, de az nekem még a magyar nyelven megjelentek és kínaiul voltak, viszont egy podcastban azt kezdték el boncolgatni, hogy ön életpárti. Nem szeretném másolni az előző beszélgetést, de azért szerintem valahogy innen kéne elindulni. Mit jelent az, hogy életpárti?
Az, hogy minden élőlényben meglátom ösztönösen, tehát nem elhatározásból, ösztönösen meglátom a sorstársat. Akkor is, hogyha az egy fonálféreg, vagy csiga, vagy poloska, ami jön be telelni a lakásainkba. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lépek fel időnként más élő lények ellen, tehát hogyha a szúnyog rám száll, hogy kiszívja a véremet, azért leszoktam csapni, de ugyanakkor azt is úgy teszem, hogy én elfogadom, hogy neki ez az életmódja, ő neki a vérem a tápláléka. De hát az életrendje az, hogy ugyanakkor én meg kell, hogy védjem magam. Tehát ő is teszi a dolgát, én is teszem a dolgomat, nem haragszom rá, nem gyűlölöm azért, hogy ő vérszívónak lett teremtve, de a saját érdekeimet képviselem vele szemben. Viszont, hogyha mondjuk szúnyog lárvákat látok egy természetes élővízben, akkor nincs olyan gondolatom, hogy hú, de jó lenne, hogyha ezek elpusztulnának. Hiába tudom, hogy hát belülük lesz majd az a szúnyog, amelyik kiszívja a véremet, de hát a szúnyogoknak is megvan a létjogosultsága, megvan a szerepe az élet szövetében, tehát még gondolatban sem kívánom a szúnyogoknak az eltűnését az életrendjéből, nem csak azért, mert hogy a szúnyoglárva az halaknak, vagy szitakötőlárváknak lehet a tápláléka, nem csak azért, mert maga a kifejlett szúnyog az mondjuk a fecskéknek, vagy a szitakötőknek lehet a tápláléka, hanem azért, mert a maga nemében egyrészt a szúnyog is szép. Másrészt, amit nem az ember hozott létre, azt az embernek nincs joga elpusztítani.
Szerintem ez még majd kifejtésre vár, mert én pontosan úgy gondolom, hogy ez nem összeegyeztethető egy mezőgazdaságban dolgozó kutatónak a tevékenységével, hiszen ha mindent hagynánk, hogy ahogy esik új puffan, akkor előbb-utóbb fölzabálnák a gyümölcsöseinket, a gabonánkat, mindenünket.
Ja, az természetes, tehát ez nem azt jelenti, hogy ne védekezhetnénk ellenük. Amikor a betevő falatunk van veszélyben, akkor a növényvédelem eszköztárát azt igénybe veszük. Hát, ugye mivel én az ökológiai növényvédelemben dolgozom, ezért ott megvannak azok a korlátok, hogy az egyébként a mezőgazdaságban engedélyezett eszköztárhoz képest, ugye mi sokkal szűkebb eszköztárral rendelkezhetünk, de...
Nincs vegyszer.
Szintetikus vegyszer nincs engedélyezve használatban. Természetesen vannak olyan készítmények, amiben valamilyen adalékanyag az szintetikus vegyipari termék. De hát az engedélyezés abba az irányba, meg a tanúsító szervezetek is abba az irányba igyekeznek mozdulni, hogy a szintetikus eredetű vegyi anyagokat azt igyekszünk teljes egészében kizárni a termesztés folyamatából.
Tehát amit önök előállítanak, az bio.
Igen, tehát az ökológiai gazdálkodás az a hivatalos megnevezés, és egyébként hétköznapi értelemben ezt szoktuk biogazdálkodásnak, biotermelésnek, meg ami ennek az eredmény, azt meg bioterméknek nevezni.
Kutatóintézetben ön milyen munkát folytat? Mi az, amiért ön felel, mi az a gyümölcs vagy a zöldség?
Én a kertészeti csoportnak vagyok a csoportvezetője, és a kertészeti csoport az zöldséggel, szőlővel és gyümölcsel is foglalkozik. Az egyik nagyon fontos, mindegyik témánk nagyon fontos, de talán ami itegerben a legérdekesebb lehet, az a szőlő sorközöknek a betelepítése évelő virágzó növényekkel, vadvirágokkal.
De én még csak mindenhol gazt láttam.
Igen.
Vagy füvet, fogalmazunk finomabban, füvet.
Pont ez lenne a cél, hogy ne csak fű legyen ott, meg úgymond gaz, tehát ne csak gyep, meg gyomnövények, hanem lehetőség szerint azok a vadvirágok, amelyek mondjuk jó bírják a szárazságot, jó bírják azokat a hőmérsékleti, meg talaj, meg nedvesség viszonyokat, amik a szőlőhegyre jellemzőek, azok is ott virágszőnyeget alkossanak az év meghatározott időszakában. Egyrészt azért, hogy a vadméheknek, házi méheknek nektár és virágporforrást biztosítsanak, másrészt azért, mert nagyon sok olyan ragadozó, illetve parazitoid ízeltlábú van, amelyek a kártevőket gyérítik, a kártevőket korlátozzák, hogyha nincs kellő mennyiségben vadvirág, meg nincs kellő mennyiségben ugye nektár és pollenforrás, akkor ezeknek a ragadozóknak egy része egyszerűen el fog tűnni a területre, elvándorol máshová, mert a ragadozó és parazitoid ízeltlábúaknak nem csak a zsákmányállatra van szüksége, hanem a fajok nem kis százaléka, az nektárt és virágport is fogyaszt az élete valamilyen időszakában.
Eddig ezek még csak ilyen kutatóintézeti szinten zajlanak, tehát mondjuk az, hogy ez még csak egy laboratórium, nem a nagy üzem, nem a tömeggyártás.
Nagyüzemi is, tehát üzemmérettől független ez a kutatási terület. Nagyüzemben is be lehet vetni vetőgéppel a sorközöket olyan vetőmagkeverékkel, amiből aztán szárazság tűrő évelő élő talajborítás jön létre.
És ez hol tart most? Mi az eddigi eredmény?
Az eddigi eredmény az, hogy növényvédelmi hátránya nincs. Előnyt se feltétlenül tudtunk még mérni, de az nekünk nem baj. Tehát, hogyha már hátránya nincs, az jó, mert akkor az első lépést azt megtettük. Ugye az ugyanis letagadhatatlan előny, hogyha egy ilyen természetes vagy természetközeli növényzet borítja a sorközöket, akkor egyrészt nagy esőzésekkor nem hordja le a víz a talajt, mondhatni, hogy ez a legfontosabb feladata a sorköz takaró növényzetnek. A második legfontosabb feladata a hőségnapokon fedetlen talajfelszín, az fel tud melegedni akár 60-70 Celsius fokosra.
De látjuk, hogy milyen repedezett a talaj.
Hát igen. Na most a szőlő elvileg jól bírja a meleget, de azért van az a hősok, amit már a szőlő se bír, és a levelei meg tudnak perzselődni. Na most, amikor élő növényzet borítja a sorközöket, az élő növényzet az párologtat, ugye addig él az a növény, amíg a levelének a hőmérsékletét azt az életleni határok között tudja tartani. Tehát 40 Celsius fokosnál melegebbre nem szokott felmelegedni semmiféle élő sorköztakaró növényzet. Ez azt jelenti, hogy akkor a talajról se sugárzik vissza olyan mennyiségű hő napközben, ami a szőlő levelének árthatna.
Attól, hogy még nekem van virágszőnyeg a szőlőmben, attól még nem leszek ökológiai gazda.
Nem, természetesen. Tehát az, hogy ki lesz az ökológiai gazda, az, aki egyrészt a területét bejelenti. Először van egy átállási időszak, a tanúsító szervezettel kell folyamatosan ugye kapcsolatban lennie, és azt a szabályrendszert betartani, amit a tanúsító szervezet előír.
Igazából nagyon nehéz átállnunk, még ha át is kéne állnunk, vajon tudjuk-e produkálni ökológiai termesztéssel ugyanazt a termésmennyiséget, nem csak szőlőben, mindenben, búzában, rizsben, mint eddig?
A növények többségénél igen. Az ökológiai gazdálkodás és a úgymond konvencionális, tehát a szokványos gazdálkodás között nem a növényvédőszer használat a legnagyobb különbség. Mert a növényvédelmet meg lehet oldani természetes eredetű anyagokkal. Ugye a természetes eredetű anyagok azok kaphatnak engedélyt ökológiai gazdálkodásban. Szintetikus hatóanyagot tartalmazó anyagok nem fognak kapni engedélyt ökológiai gazdálkodásban. És nagyon sok természetes eredetű anyag van, amivel tényleg a kártevőket, kórokozókat vissza lehet szorítani, a gyomnövények visszaszorítására meg vannak mechanikai eszközök. Tehát nem itt van a nagy különbség, hanem a műtrágya használat. Tehát a ökológiai gazdálkodásban szerves trágyát vagy komposztot tudunk használni, vagy zöld trágya növény, de hát a zöld trágya növény az csak szerves anyagban fogja gazdagítani a talajt, esetleg nitrogénben, de mikroelemeket, tehát fémeket nem fog tudni pótolni a talajból, mert ugye amikor betakarítjuk a termést, akkor folyamatosan a talajnak a makro és mikroelem tartalmát azt csökkentjük, mert amit elvittünk a területre, az már vissza nem kerül. Ugye a szenet a levegőből pótolja a növényzet, a nitrogént a levegőből pótolhatja a növényzet, de az összes többit, azt, hogyha elhordtuk a területről, nekünk kell visszaadni, mert egyszer csak a talajnak a készlete kimerül. Lehet, hogy vannak olyan talajok, ahol a kimerülés az több száz év, van, ahol csak pár évtized, de akkor is, hát felelős gazdálkodó, az nem gazdálkodhat úgy, hogy kimeríti a talajt.
Hát nem meríti ki, ezért műtrágyáz.
Na most igen, tehát a műtrágyázás az sokkal egyszerűbb, mint a szerves trágyázás. Egyszerűen azért, mert műtrágyából, nem tudom, egy személyautó csomagtartójába befér annyi hatóanyag, amennyi szerves trágyából egy pótkocsis kamionra fér rá.
Akkor eldőlt.
Igen, hogy az, aki nem ökogazda, a legnagyobb kísértés az tényleg az, hogy szerves trágya helyett műtrágyát használjon valaki. Az ökológiai gazdálkodás akkor tudná ellátni az emberiséget a jelenlegi szinten, vagy akár a jelenlegi szinttől magasabb szinten is táplálékkal, hogyha a trágyaellátást meg tudnák szervezni. Egyébként azt nem lehetetlen megszervezni. Valaha az állattenyésztés az decentralizált volt, tehát gyakorlatilag falu helyen, gyakorlatilag minden udvarban tartottak állatot. Ez azt jelenti, hogy a trágya keletkezés az ott volt, ahol egyébként a növénytermesztés is, tehát helyben volt a trágya. A trágyával a legnagyobb probléma a szállítás, és utána a területen a szétterítés. De most régen miért nem volt gond a szétterítés? Mert mindenki, aki élt és mozgott, az dolgozott. Már úgy, hogy ténylegesen kétkezi munkát is végzett, ha a mezőgazdaságban dolgozott. Ma pedig az emberek idejének a nagy része az az, hogy ülünk egy asztal előtt, és képernyő van előttünk, meg billentyűzet. Ugye a gyerekek azok jó esetben tanulnak, rossz esetben játszanak a gépen. A felnőttek azok pedig pályázatot írnak, jelentést írnak, adóbevallást készítenek, stb. Tehát a lakosság nagy része életkortól függetlenül az ideje nagy részét számítógép előtt tölti. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a dolgos kezek hiányoznak a tájból. Az életünknek a körülményei úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűen aki szeret kimenni dolgozni, az se teheti meg általában, mert ma is bejött 200 e-mail, amit meg kell válaszolnom.
Amiről beszélünk, az igazából kutatóintézeti szint, sőt, még egy kicsit lejjebb kell, hogy menjek, ha jelent nézem, igazából kiskerti szint, nem háztáji szinten tart még az ökogazdálkodás.
Nem. nagy üzemek is vannak az ökológiai gazdálkodás erdnyője alatt.
Amit nézek, én bio feliratú zöldséget, gyümölcsöt, legalábbis ahova én általában járok, azok külföldiek.
Magyarországon is vannak olyan zöldségtermelők, akik az áruházláncokat látják el biozöldséggel. Bioborászatok, hát nagyon sok bioborászat van, akiknek a termékeivel a nagyobb áruházak polcain találkozhatunk. Hát nem az alsó polcon, hanem a felsőbb polcokon. Tehát van az igényes fogyasztói réteg, aki igenis megfizeti a bioterméket. És nem feltétlenül kell ahhoz gazdagnak lenni, mert hogyha a biotermék mondjuk kétszer annyiba kerül, ugyanaz a minőségi szint mondjuk kétszer annyiba kerül, mint a nem bio, akkor mondjuk borból, hát legfeljebb fele annyit fogok inni. Ugyanígy, hogyha mondjuk sajt, nem akarok a szokványos gazdálkodásból származó tejtermékkel találkozni a saját konyhámban, akkor megnézem, lehet, hogy a biotermék az drágább, hát akkor fele annyi sajtot fogok enni. De a minőségből nem adok lejjebb, legfeljebb a mennyiségből adok lejjebb. Jelenleg azért a lakosság nagy részénél nem az alul tápláltsággal van gond, hanem...
Nem, de azt mondják, hogy ha nem is mennyiségileg éhezünk, de sokan minőségileg. Tehát azokat a nyomelemeket, vitaminokat, ásványi anyagokat nem viszik be, csak a kalóriát.
Igen, ez viszont bizonyított, hogy a biotermékekben sokkal ritkább a nyomelem hiány, mint a szokványos gazdálkodásból származó termékekben, és pont a növénytáplálás az oka, tehát hogy mivel nem bio gazdálkodásban megtehetem azt, hogy csak a nitrogént, káliumot és a foszfort pótolom, és akkor egy pár évig még elketyeg a gazdaság, na, hogyha nagyon nagy baj van, akkor adok egy kis mezoelem vagy mikroelem pótlást, és ez azt jelenti, hogy olyan szintre le lehet vinni a növénytáplálásban a mikroelem pótlást, hogy a növény még egészen jól működik, de nekem, mint fogyasztónak, az már a szervezetemben mikroelem hiányt fog okozni, hiszen a táplálékláncnak mi már azért egy következő, vagy hogyha állati terméket fogyasztunk, akkor még egy következő szintjén vagyunk. Tehát minél magasabban van valaki a táplálék hálózatban, vagy a táplálék piramisban, ahogy szokták mondani, annál inkább az ő szervezetében fognak, hogy mondjam, összeadódni a hibák. A növény az még egy mikroelem hiányos talajon egész jól el van. Az állatot, amikor egy ilyen növényel táplálom, hát mivel ezeknek a gazdasági állatoknak amúgy is rövid a várható élettartama, mert egyszerűen vágásra kerülnek, ezért náluk nem feltétlenül jön ki az, ami nálunk esetleg mondjuk csak 50 éves kor után jön ki. Tehát van olyan mikroelem hiány, hogy egy bizonyos életkor után jelentkezik abban, hogy az immunrendszer mondjuk már, tegyük fel, a daganatos sejtekkel nem tud megküzdeni. De hogyha egy haszonállatnál az van, hogy még az életed elét meg se közelítette, már levágták, vagy kiselejtezték, ott nem derül ki, tehát az alattomos egészségügyi problémák azok nem derülnek ki a rövid életű állatoknál. Az ember az hosszú életre van tervezve ugye a mai világban, ez azt jelenti, hogy nálunk ezek a táplálkozási eredeti mondjuk mikroelem hiányok, ezek bizony egy bizonyos életkor után visszaköszönnek. Hogy a biogázdálkodásban ennek miért kisebb a valószínűsége? Azért, mert mivel ott nem tehetem meg azt, hogy csak a nitrogént, káliumot és a foszfort pótolom, mert a szerves trágyában vagy a komposztban abban minden benne van, szükségszerűen, hiszen élőlények testéből van. Tehát ott, ha akarom, ha nem, ott a mezoelemeket is és a mikroelemeket is fogom, tehát nem csak a makroelemeket, hanem mezo és a mikroelemeket is fogom pótolni. Tehát elméletileg az, hogy ökológiai gazdálkodásban mikroelem hiány alakuljon ki a táplálékláncban, hát erre minimális az esély.
Lehet, hogy szabad, vagy engedélyezett olyan zöldségeket szerves trágyázni, mint például a cékla, a krumpli, tehát az, ami a föld alatt nő, a répa, karalábé, stb.
Hát nem ezt a növényt, hanem az előveteményét. Tehát, hogyha mondjuk gabona van előtte, akkor a gabona előtt lehet-e szerves trágyát kijuttatni, és aztán majd gabona után jön mondjuk a cékla. Ennyi idő alatt ugye semmiféle egészségügyi probléma nem léphet fel. Eleve a trágya érlelésnél is már mindenféle olyan kórokozó, ami állatról emberre terjedhetne. A trágya érés során elvileg ezek mind elpusztulnak. Szakszerű trágya érlelés, komposztálás során ezeknek mind el kell, hogy pusztuljanak. De utána, amikor ezt kijutott az élő talajba, akkor ott a talajban a biológiai folyamatok, amik zajlanak, hát azok elvileg már nem hagynak túlélőt ezek közül, a kórokozók közül.
Az utóbbi években azért arról hallottunk, hogy biogazdálkodni, vagy ökológiailag gazdálkodni az olyan, mint ha széllel szemben. Így van ez?
Nem, nem. Ez sajnos egy nagyon gyakori rossz szokás, amit az emberek átvesznek egymástól, és bele se gondolnak, hogy ezzel lélekmérgezést követnek el. Hogy az ember a megoldás helyett a kifogásokat keresi. hogy nekem miért nem sikerül tisztességesebben gazdálkodni, vagy tisztességesebben vezetni a háztartásomat. És akkor külső okokat keresünk, hogy azért nem. De most induljunk ki a háztartásból. Az, hogy valaki otthon a szoba növényeknél, tehát induljunk ki csak abban, aki egy panel lakásban lakik, hogy ő tudja biomódszerekkel növelni azt a néhány szoba növényt. Hát ez csak akaraterő kérdése, mert egy kis utánajárás kérdése. Hogy amikor fellép rajta mondjuk a takácsatka, akkor nem veszek valami fújós dolgot, ami valami idegméreggel vagy más vegyszerrel bepermetezem a növényt, hogy majd az elintézi az atkákat. Vagy van olyan, hogy ugye a virágnak a talajába be kell szúrni egy ilyen kis rudacskát, abban a rudacskában van műtrágya is, ami majd szépen az öntözővíztől kioldódik, és van benne felszívódó növényvédőszer, amit a növény a gyökerével felszív, a levelé megjelenik, és pajstetű atka, mindegy, hogy mi szivogat rajta, majd az elpusztul. Most ha valaki lusta utána járni, hogy lehetne vegyszermentesen a szobanövényeimet megvédeni a kártevőktől, hát az gyakran inkább mutogat bárki másra, hogy ki miatt nem tudja ezt megtenni. Most nem azon múlik az életünk, hogy ez a szobanövény életben marad vagy sem. Tehát tegyük fel, nem tudjuk biomódszerekkel megvédeni a szobanövényt, akkor mi történik? Akkor addig válogatok a szobanövények között, amíg egyszer csak egy olyat találok, amit az én lakásomban vagy az én erkélyemen nem pusztítja el semmilyen kártevő vagy kórokozó. Azért óriási a növények változatossága, és az a növény, amelyik jól érzi magát egy adott termőhelyen, az nem szokott megbetegedni. Tehát ez az egyik dolog. Másik, hogyha valaki tudni akarja, hogy lehet biomódszerekkel megvédeni a kis növénykét, vannak olyan közösségi média csoportok, ahol vegyszermentes kertészet, meg mit tudom én, rengeteg, Dunát lehetne rekeszteni vele, hogy hány ilyen szellemi önsegélyező csoport van, ahol jobbnál jobb tippeket lehet hallani, hogy lehet vegyszermentesen a szobanövényeket, vagy a balkonláda növényeit megvédeni. És akkor tovább lépek házi kert méretre, ott is megvan az a szakmai fórum, ahol meg lehet ezeket az ismereteket szerezni, de a házi kert még mindig olyan, hogy mi van akkor, hogyha idén az összes paradicsomot elpusztult, vagy a poloskák tönkretették. Nem azon múlik a betevő falatom, ez még mindig nem egy gazdaság. Tehát a hobbi kert, vagy a házi kert az olyan, hogy elvileg az örömszerzést szolgálja. Na most legyen sokféle növényem, és az, hogy az összes növény tönkre megy, arra szinte nulla az esély. Tehát a változatosság az véd a csalódástól.
Szomszéd asszonyom, bocsánat, igen. Valaki ráismer, mesélte, hogy ő bio. Hát gazdasszony, hogy egy darab őszi baraszkia termett, amikor elment munkába, akkor azt mondta, amikor hazajön, majd megeszi, mire hazaért, valami megszúrta, a többi körbe rágta, hát már lehetetlen volt. Ez azért, ha nagy méretben előfordul, akkor ott már nagy baj lehet.
De nagy méretben ez nem fordul elő, mert aki ebből él, az ha nem tudja szakszerűen a növényvédelmet megoldani, akkor...
Hát igen, de azért emlékezhetünk arra is, hogy milliók haltak meg Írországban, mert a krumplit megtámadta valami.
Igen, de azért érdemes ezt az írországi burgonyavészt is a történelmi gazdasági...
Lehet, hogy milliós az túlzás.
De nem túlzás, én is úgy tudom, hogy több millió ember halt éhen, de ott az volt, hogy Írországnak volt egy hagyományos mezőgazdasága. Csak Írországban olyan kedvezőtlen politikai események történtek, hát őket azért a nagy szomszédjuk erősen leverte fegyverrel, meg pénzügyi és diplomáciai eszközökkel is. És gyakorlatilag a hagyományos ír életforma az lehetetlenné vált. Hagyományosan nyilván nem ettek burgonyát, hiszen a burgonya az Amerikából származik. Hát nagyon-nagyon változatos étrendje volt. Egyébként minden népnek a modernizáció előtt nagyon változatos étrendje volt. Na most, amikor az embereket elűzik a földjeikről, és kénytelenek azt enni, amit mondjuk a központi hatalom nagykegyesen szolgáltat nekik, onnantól kezdve a változatosság elkezd csökkenni. Mert hogyha központosítottá válik az ellátás, akár a vetőgumó ellátás, akár csak a piac szervezés, az is központosítottá válik, ugye egy központ az nem tud nagyon sokféle növényt kezelni. Tehát lényeg az, hogy Írországnak a növénytermesztése leszűkült, úgyhogy hogy a burgonyára alapozták részben a gazdaságot, részben pedig a túlélést. Nos, termett ott annyi burgonya, ahogy én olvastam, termett ott annyi burgonya, hogy nem kellett volna, hogy éhen haljanak az írek. Csak az a helyzet, hogy arra a burgonyára volt fizetőképes kereslet Angliában. És a megtermett burgonyát eladták, és nem maradt annyi burgonya, hogy az éhínségtől megmentsék az ír lakosságot. Tehát itt megint szervezési hibák sorozata, meg emberi, hogy mondjam, a jóindulat és az együttérzés hiánya kellett ahhoz, hogy ez a több millió ember meghaljon.
térjünk rá arra, hogy váltsuk apró pénzre, vagy hogyan váltsuk apró pénzre mindazt, amit önök kikutatnak akár az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben, és én pedig hasznosítom, kipróbálom otthon a kiskertemben. Azért van most az utóbbi időben néhány komoly probléma. Ez ellen lehet-e tanácsot adni, hogy mit tegyünk, például azzal a dióval, ami héjában hullik le, megfeketedve, rászáradva, és benne sincs semmi.
Igen, hát ez menjen a komposztba.
Na jó, de ne legyen ilyen az ellen. Hát ja, ha már dió ja. megvan, akkor már, már megvan a baj. Ja, tehát ha nincs meg, ugye hát egy dió, azért több ezer forint egy kiló, és egy dió fa korábban ontotta
igen,
a diót.
Így van, így van. Csak hogy behurcoltak egy új kártevőt, ugye egy észak-amerikai eredetű fúrólégyfajt, ezt a dióburok fúrólegyet.
Persze vannak ilyen összeesküvés elméletek, hogy direkt hozták be, mint a régen a krumplibogarat is repülőről igen. szórták.
Igen. Na most ezeknél nyilván abban a formában, ahogy terjednek ezek a hírek, abban a formában nem életszerű, hogy repülőgépről szórták a burgonyabogarat. De soha nem lehet a szándékosságot kizárni. Tehát például, amit én a növényvédelem történetéből hallottam, hogy amikor, tehát ezt egyetemi hallgatóként, ugye a növényvédelmi állattan professzor mondta előadáson, hogy amikor a burgonyabogár terjedését úgy gondolták még, hogy itt Európában meg lehet állítani, akkor például pénzjutalmat tűztek ki azoknak, akik beszolgáltatnak bogarat.
Úttörők szedték, hart a krumpli földeken, igen. volt egy ilyen propagandafilm.
De voltak olyan emberek, akik úgy gondolták, mert olyan, tehát olyan területen, ahol még hivatalosan nem jutott el a bogár, ha olyan területen valaki bogarat szolgáltatott be, az kapott egy kis jutalmat. Hát azonnal megindult a bogárkereskedelem. Az emberek rögtön elkezdték, már nyilván nem tömegesen, de volt olyan ember, aki elvitte olyan helyre, ahol még ez nem volt jelen, azért, hogy ott majd leadja, és felvegye a jutalmat érte. Tehát ez már azért szándékos terjesztés, nem rossz indulatból, hanem élelmes.
És meggondoltam magát.
Igen. Akkor van olyan is, hogy például az amerikai kukoricabogár vajon hogy kerülhetett be Európába? Persze nem kizárható az, hogy szándékosan telepítette be valaki azért, hogy itt növényvédelmi problémát okozzon, és ezzel vagy piacot csináljon majd a saját termékének, vagy pedig a konkurenciát, mondjuk az európai kukoricatermesztést meggyengítse az amerikaival szemben. Nem zárható ki, nem annyira életszerű. Mert azért, ha valaki ismeri ennek a bogárnak az életmódját, meg a kártételét, akkor lehet tudni, hogy ez a bogár nem küldi padlóra az európai kukoricatermesztést. Tehát aki ért a kukoricatermesztéshez, az nagyon könnyen fog tudni védekezni ellene, és egyébként meg is látszott, hogy semmilyen törés nem tapasztalható az európai kukoricatermesztésben attól, hogy egy új kártevő bekerült. Más kérdés, hogy át kellett szervezni sok mindent. Tehát az, hogy monokultúrában termesztik a kukoricát, tehát kukorica mindig kukoricát követ, az bizonyos helyeken abba kellett hagyni, és valamilyen váltó növényt ki kellett találni. Tehát egy kis plusz munka, egy kis plusz szervezés kellett ahhoz, de nem küldte padlóra, és nem feltételezem azt, hogy valaki komoly biológiai fegyvert látott volna ebben a bogárban, és ezért direkt megszervezték azt, hogy telepítsük be Európába. A krumpli bogárnál ugyanígy nem feltételezem, azért fontos a krumpli, de azért a burgonya termesztés meggyengítésével nem lehet padlóra küldeni az európai mezőgazdaságot. Tehát én inkább arra gyanakszom, hogy miért pont a háborúban terjedt el mondjuk a burgonyabogár Európában? Hát mert a háborúban kisebb gondja és nagyobb az embernek annál, hogy bogarakat hajkurászon. És ugyanez az amerikai kukoricabogár a délszláv háborúban jelent meg. Hát miért? Hát ugye repülőgépek, katonai repülőgépek, azok nyilván nem fognak átesni karantén ellenőrzésen, meg ott megint az van, hogy azt a szabályt, hogy nehogy véletlenül rovart áthurcoljunk, azt senki nem fogja komolyan venni, amikor itt sokkal nagyobb tét van. Itt emberéleteket készülnek éppen kioltani, akkor senki nem fog foglalkozni néhány bogárra. És ráadásul egy olyan országban, vagy most már országcsoportban, ahol háborúdul, ott se fognak azzal foglalkozni, hogy jé, valami új bogár megjelent. Persze, észrevették, hogy megjelent, de mire a rendszernek az inger küszöbét eléri, hogy valamit tenni is kellene, az sokkal hosszabb idő, mint békeidőben. Na most ugyanígy a diótermesztés megint nem gondolom, hogy olyan stratégiai ágazat lenne, ami miatt érdemes lenne szándékosan betelepíteni ide a dióburok fúrólegyet. Nem zárom ki a szándékosságot, csak nem tartom valószínűnek. Mert a legvalószínűbb magyarázata ezeknek a behurcolásoknak az, hogy a világkereskedelem olyan méreteket öltött, hogy ellenőrizhetetlen minden. Tehát olyan mennyiségű anyag áramlik kontinensek között, amit nincs ez a karantén szolgálat, vagy nincs ez a felderítő rendszer, ami ki tudná szűrni az állatok véletlen széthurcolását.
Akkor jöhetnek még nagyobb bajok is, akár a dióra, akár másra. Ami a kiskerteket még rettegésben tartja, vagy a kiskertben lakókat, az a spanyol mesztelenséga. Az én kiskertem Badacsony-Tördömicen van. Van mellette egy bicikliút, a Balaton körüli bicikliút. Ott egy szép napon, hát megszámolhat az ember biciklivel közlekedve, 2 méterenként egy-egy eltaposott, igen, szétnyomott spanyol mesztelenséget, meg lehet ismerni, mert narancsárga, ritka, undorító, a magyar sem túl szép, de az eredet állítólag nem is kéne védekezni, míg a spanyol az inváziós fajnak számít.
Igen, itt megint érdemes az összefüggésekbe állítani ezeket a csigákat. Tehát a leggyakoribb áldozat az a nagy mesztelencsiga, vagy régebbi nevén óriás mesztelencsiga.
Limax maximus.
Limax maximus, így van, így van. Ez a ilyen leopárd és tigris mintás csiga, ami kifejezetten dögevő és korhadék, már hogy nem korhadék, hanem fonnyadó, pusztuló beteg növény részeket fogyaszt. Egyébként, hogyha választhat, hogy növényi vagy állati táplálékot fogyasszon, akkor az állatit fogja választani. Éjszaka, amikor vándorútjára indul a Limax maximus, akkor először a napközben széttaposott rovarok hulláit, vagy a földi giliszták hulláit, vagy más csigáknak a hulláit fogja eltakarítani, illetve éjszaka bemászik ugye a kutya-macska tájába, és az ott maradt ilyen húsos maradékot fogja elfogyasztani. Egymás hulláját is megeszik egyébként. Tehát ez kifejezetten eltakarítja a dolgokat. A zöldség-gyümölcs esetében is a hullott gyümölcs, ami elkezdett már megpuhulni, elkezdett már rothadni, vagy a zöldség levelek közül is, amit már gombák megtámadtak, és már fonnyad, már lóg, már barnul, na ezeket a növényi részeket fogják fogyasztani. Épp növényi részbe csak akkor fog belekóstolni, hogyha egyszerűen semmi más nincsen. Én a saját kertemben évek óta figyelem, és soha nem kaptam rajta, mert mondjuk a mi kertünkben mindig van elhalt növényi rész is, mert talajtakarást alkalmazunk a zöldségnövények között, ott mondjuk a kihúzott gyomokat elfektetjük. És akkor ez a csigafaj, ez hogyha választhat a kihúzott növény meg az élő növény között, akkor a kihúzott fonnyadó növényt fogja megenni. Tehát nálunk soha semmi kárt nem okozott a Limax maximus. A spanyol csiga az már nem ilyen egyértelmű, mert ő is vegyes táplálkozású, de benne ugyanolyan erős hajlam van a korhadékevése, mint az, hogy frisset fogyasszon. Vagy alig kisebb a hajlambeli különbség, tehát hogyha van friss is, meg fonnyadt is, akkor fog ebből is enni, meg abból is enni. Most ezt már kicsit nehezebb terelgetni, hogy azt tegye, ami nekünk nem fáj. Erre egy volt kolléganőm szolgáltatott példát, hogy ő otthon a veteményesében a konyhai hulladékot, tehát zöldségpucolási hulladék, meg esetleg, ha van valami ételmaradék, ezeket szoktak kiönteni a veteményesbe, és akkor a spanyol csiga az erre mászik rá, és ezt tesz is. És hogyha van neki minden nap valami almahéj, krumplihéj, ilyesmi, tehát kifejezetten a konyhai hulladék ki van szórva neki a veteményesbe, akkor viszont egyáltalán nem érdekli a friss növényi rész.
Annak idején volt egy ilyen bio kertészeti sorozat valamelyik csatornán, és ott mutattak be egy olyan szert, amit ha feloldok vízben, valami méhtejpeték voltak, milliárd számra lehet kapni zacskózva, ott kapni, feloldom vízben, lelocsolom, vagy lepermetezem vele a csigák által kedvelt kerti veteményt, a csiga beleharap a levélbe, ki kell benne ez a méhtej, nem tudom, jól mondom.
Nem méhtej,
pár. Akkor bocsánat, egy parazita, ami a csigákat koncentrátum, hogy szelektíven öli.
Igen, van ilyen, az fonálféreg.
Fonálféreg, bocsánat, és rögtön akartam venni, azt mondták, Magyarországon nincs forgalomban.
Igen.
Legutóbb olvastam egy cikket, akkor ezek szerint
forgalomban van.
Most már forgalomban van.
Persze, már évek óta forgalomban van, igen.
Na, ezzel mit kezdjek?
Én házikert tulajdonosként nem használnám. Azért, mert mondom, a házikertben nem a megélhetésünk múlik azon, hogy milyen növények maradnak életben, és miket esznek le a kertünk állatai. A házikertben felfoghatjuk úgy, hogy a kert azt tanít bennünket. És hogyha a kert azt tanítja, hogy ezt a növényt ne ültessem, mert ezt a csigák úgyis megzabálják, akkor felfoghatom ezt egy olyan társasjátékként, hogy jó, akkor a kert most azt mondta nekem, hogy ezt ne, akkor próbálok egy másik növényt. Ezt egyszer csak meg fogom találni, vagy ugyanazt a növényt, de egy kicsit máshogy ültetem. Tehát ezt fel lehet fogni ilyen sportnak. Nyilván, aki szeret háborúzni, meg állatokat gyilkolászni, az, hogyha a bioszemléletű, akkor megveszi majd ezt a fonálféreg készítést, teljesítményt, és akkor majd a fonálférgek fogják elpusztítani a csigát, aki pedig nem vegyszerellenes, hanem ő nyugodtan a háborús eszközök közé ezeket a vegyi anyagokat is szívesen besorolja, az majd vasszulfáttal, vagy vasfoszfáttal, vagy metaldehiddel fog védekezni a csigák ellen. Tehát ugye van kémiai megoldás, meg van biológiai megoldás is a csigák ellen. De mind a kettő csiga pusztítással jár. Vagy vannak, akik csiga csapdákat helyeznek ki, és akkor abba belefulladnak, beledöglenek a csigák. Ez mind háborús eszköz. Tehát erre én azt mondom, hogy az, aki profi termesztő, tehát neki, hogyha mondjuk a salátáját meglepik a csigák, akkor olyan bevétel kiesése lesz, hogy lehet, hogy a gazdaság tönkre megy. Ilyen termelőnek én is azt mondom, hogy legyen ott az eszköztárában olyan eszköz, amivel szükség esetén ki tudja írtani a területéről a csigákat. Az, aki piacra termel, az legyen profi a szakmában. Tehát annak legyen olyan tudása, hogy hogy tudom ténylegesen megvédeni környezetkárosítás nélkül, hogy tudom megvédeni a termesztett növényemet a kártevő állatoktól. Egyébként a mi kutatóintézetünk, tehát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, az a profi gazdálkodókkal is foglalkozik, meg a balkonkertészekkel is. Tehát a nagyüzemi gazdálkodással is foglalkozunk, olyan partnereink is vannak, és természetesen balkonkertész, meg szobanövényes partnereink is vannak. Tehát nem lehet a gazdaság méretétől függővé tenni, hogy én foglalkozom az ő problémájával, vagy nem foglalkozom. De a nagyok, azok általában ismerik az eszköztárat, ők csak valami apró kis mesterfogásra kíváncsiak, hogy hogyan lehet ezt még hatékonyabbá tenni. Tehát ez egy profi diótermesztő, az tud úgy diót termeszteni bióban is, hogy nem fog feketetetten lehullani a termésnek a nagy része. Mert vannak olyan bióban is engedélyezett készítmények, meg eljárások, amivel rajzás követése alapozva, tehát tudom, hogy na most kezdenek a legyek rajzani, most kezdenek párt keresni, ugye párosodni, utána majd jön a peterakás, és akkor vannak olyan készítmények, hogy kipermetezem, nagy cseppméretben kipermetezem, csali van benne, csali anyag, aminek az illatást és az ízét szereti a légy. Rászáll ez a dióborok furulégy ezekre a beszáradó permetcseppekre, de abban a permetcseppben természetes eredetű rovarölő hatóanyag van, ami növényi kivonat egyébként, a légy lenyalogatja és elpusztul. Tehát azért vannak módszerek, vagy van olyan anyag is, hogy a dió felületét bevonja, úgyhogy a rászálló légynek nem lesz kedve odapetézni. Tehát azért a profi biotermelőknek ott van az eszköztár, és ugyanolyan hatékonyan meg tudják védeni a diót a dióburok furulégytől, mint a vegyszeres gazdálkodásban, a úgymond a konvencionális gazdálkodók. De a házi kertben se a biomódszerek, se a vegyszeres módszerek nem működnek úgy, mint ültetvényben. Hát ültetvényben ott megvan a megfelelő géppark, eleve úgy van telepítve az egész, hogy már a telepítéskor betervezték azt, hogy itt majd növényvédelmi beavatkozások lesznek. Azért a házi kertben nem ez a fő szempont.
Hát nem tudnám lepermetezni a diófámat,
mert
fele átlóg a szomszédhoz.
Hát persze.
De hát a másik az, hogy elindult azért a bio gazdálkodással párhuzamosan, vagy talán már korábban is, egy másik fajta mezőgazdaság, amihez szintén nagy reményeket fűznek, ez pedig a génmanipuláció vagy génmódosítás. Hogy tekint a génmódosításra egy ökológiai kutatóintézeti munkatárs?
Géntechnológiai beavatkozásokkal előállított növények azok az ökológiai gazdálkodásban tiltottak. Tehát innentől kezdve nekünk ez nem területünk.
De azt mondják, hogy mivel még sok tiltás van ezzel szemben is, ez hozzájárul ahhoz, hogy egyre kevesebb, vagy még mindig kevés ember jusson normális élelemhez napi szinten.
A géntechnológiával előállított növények biztos nem fogják az élelmiszer problémákat megoldani, hiszen az élelmiszer probléma nem abból ered, hogy nem tudunk globálisan, nem tudunk elég élelmiszert előállítani, hanem abból ered, hogy gyakorlatilag a szervezet bűnözés az nem engedi, tehát azért vannak országok, ahol még kormánya sincs az országnak, hanem egymással viaskodó fegyveres csoportoktól szenved a lakosság. És azért ezek a válságövezetek, ezek nem kis területek, és nem kevés embert érintek. Tehát az ember milliárdokat érint az, hogy gyakorlatilag a korrupció, a bűnözés, meg a rossz szervezés miatt nem jutnak élelmiszerhez. Nem arról van szó, hogy hú, majd ha többet termelünk, akkor ez a probléma megoldódik, de hogy
van. Na jó, de hogyha nem rágja le a sáska azt a növényt, akkor az megmarad. Míg ha lerágja, akkor nem marad meg.
Igen, és azon a területen, ahol most így gazdálkodnak, hogyha lerágja a sáska, akkor azért éheznek, mert nincs mit tenni, hogyha nem rágja le a sáska, akkor meg azért éheznek, mert valamelyik fegyveres csoport ráteszi a kezét a termésre, és azt mondja, hogy ezt viszem és eladom másnak. Tehát ezeken a területeken, mondom, nem a növényvédelmi problémái miatt éheznek emberek, hanem egyszerűen a társadalom szervezésnek a szándékos és nem szándékos hibái miatt.
Csak eszembe jut valami, az, hogy itt Magyarországon hogy pazaroljuk az ételt. Tehát az, hogy a gyerekek már nem esznek levest, pedagógusok mondják nekem, úgy viszi vissza, hogy kapta. Akkor miért nem ad neki mondjuk a konyhás néni fél adagot eleve? Mert biztos a szülő szólna, hogy ő egész adagot fizetett, tehát egész adagot fog kiönteni a moslékba a gyerek.
Igen, ez egyébként ott kezdődik, hogy miért van egyáltalán édesipar? Mert a gyerekeknek az élelmiszerpazarlása, tehát a gyerekekhez köthető élelmiszerpazarlás, az visszavezethető arra, hogy egészen fiatal korban, tehát már óvodáskorban a gyerekek ízlését elrontják az édességek, meg elrontják ezek a nasik.
Meg a rákcsa.
A rákcsa, igen, mert ezekben ízfokozó van például bizonyos típusú rákcsákban. Hát chipsek. Megnézzük a chipseknek a összetevőit. Van mondjuk egy boltban, én meg szoktam nézni már csak kíváncsiságból is, és akkor van mondjuk 30 féle chips, és a 30 féléből volt olyan bolt, hogy a 30 féléből egy se volt olyan, amiben ne lett volna ízfokozó. Tehát az ízfokozóval az a baj, hogy a gyereknek az inger küszöbét fölnyomja magasra. Tehát onnantól kezdve, hogy nátriumglutamátos chipset eszik, onnantól kezdve neki az egyszerű sült krumpli az íztelen lesz. Tehát erről van szó, hogy a gyerekek a finom ízek, tehát már úgy finom ízeket, tehát az enyhe ízeket már nem érzékelik, mert színezékekkel ugye az érzékszervi dolgokat rontják el, meg a csomagolással, mert csak az erős színek váltják majd ki a nyál elválasztást, ami meg bele van csomagolva abba a színes zacskó, ott pedig ezek az ízfokozó meg mesterséges aromaanyagok, ezek azok, hát sajt ízű chips. Hát a sajtot nem látott. Na, szóval a lényeg az, hogyha a gyerekekhez köthető élelmiszerpazarlást meg akarnánk szüntetni, akkor gyakorlatilag nemzetközi szinten azoknak a élelmiszeripari szórakoztató termékeknek a gyártását be kellene tiltani. Tehát gyakorlatilag a kábítószerrel azonos szinten kellene kezelni az összes ilyen üdítőitalt, amiben mesterséges színezék, aroma, glükózfruktóz szirup, stb. Minden olyan élelmiszert, ami bizonyítottan egy egészségkáros, nem az, hogy maga az élelmiszer egészségkárosító, egy elégészségkárosító pályára fogja ráállítani már gyerekkorban az embert. És onnantól kezdve ő vonzódni fog azokhoz az élelmiszerekhez, amik nem szolgálják az ő testének az épülését. Tehát itt erről van szó, nem az az egy zacskó valami fogja őt tönkretenni, hanem mondom, az ízlését eltorzítja, és rááll egy olyan életpályára, aminek a végén biztos, hogy idő előtt nagyon súlyos egészségkárosodások várnak rá.
Lehet, hogy provokatív lesz a kérdés, de amikor azt mondjuk, hogy a bányászat mekkora tájsebeket okoz a földön, vagy ejt a földön, amik talán sose gyógyulnak be, akkor erre mondta nekem egy geológus, hogy a mezőgazdaságnál nagyobb természetkárosító tényező jelenleg nincs.
Igen, akkor hadd védjen meg a mezőgazdaságot. Tehát nem a mezőgazdasággal van a gond, hanem az iparszerű mezőgazdasággal, amit nem a valós emberi igények tartanak fönn, hanem a támogatási rendszer. Tehát azt kevesen tudják, hogy az a fajta szántóföldi gazdálkodás, ami ma világszerte uralkodó, az gyakorlatilag profitot nem termel, vagy szinte semennyi profitot nem termel. És ráadásul a gazdaságilag fejlettnek mondott országoknál a GDP 1-2%-a köthető ehhez a fajta gazdálkodáshoz. Ehhez képest a talajink nagy részét feléli ez a fajta gazdálkodás. Hogyha megnézzük mondjuk magyarországi viszonyok között, egy négyzetméter szántó területről mennyi árbevételt lehet lehozni? Ez nem a haszon, hanem ez az árbevétel. Egy négyzetméterről, ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor 50 és 100 forint között le tudunk hozni értéket. Ha nem vagyunk annyira ügyesek, akkor csak 20-30 forint jön le egy négyzetméterről. Zöldségkertészetben, biozöldségkertészetben egy négyzetméterről azért 8-10 ezer forint érték lejön egy évben. Hogyha ügyesek vagyunk természetesen. Most akkor összehasonlítjuk azt, hogy az egyik 100 forintos nagyságrend, a másik maximum 100 forint mondjuk. Ha nagyon-nagyon-nagyon ügyesek vagyunk szántóföldön, akkor lehet, hogy 1-200 forint lejön egy négyzetméterről, de hogyha kertészetben nagyon ügyesek vagyunk, akkor azért 10.000 forint lejön egy négyzetméterről. Na, és akkor, ha megnézzük, hogy mondjuk a biozöldségtermesztés az milyen talajt hagy maga után, hát gazdagabb talajt, mert ott kénytelenek vagyunk a tápanyagot szerves anyagokkal pótolni. És az a fajta nagyüzemi szántóművelés, ami csak 20-30-50 maximum 100 forintot hoz le egy négyzetméterről, az egy kizsarolt szerkezetében is tönkretett talajt hagy maga után. És ráadásul megélni se lehet belőle, mert ebben a szántógazdálkodásban egy el nem hanyagolható tényező, hogy mennyi terület alapú támogatást és mennyi pályázati pénzt tud a gazdálkodó hozzá összelapátolni. Minél nagyobb területen csinálja ezt az egyébként veszteséges gazdálkodást, annál több egyébként a mezőgazdasághoz közvetlenül nem köthető bevétele lesz, mondom, támogatás, pályázat, stb. Ez egy világméretű önbecsapás és spekuláció, ami a szántóföldi művelésre jellemző. És ezt még kiterjeszthetnénk, nagyon sok, az élet nagyon sok területén van az, hogy nem a piac szabályoz, hanem a piac torzító tényezők szabályoznak.
Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon sokáig beszélgethetnénk még, valahogy majd beépítem az elhangzottakat a kiskertem művelésébe. Köszönöm szépen dr. Tóth Ferenc agrármérnöknek, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársának, hogy itt volt. Tikovics Ernest hallották. A most elhangzott műsort csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát 8:15-től megismételjük.